Kedves testvérek, végül is sikerült tartani ígéretemhez magam. Az elmúlt alkalmakor tartottam az egyházról, a 12-es számú hitelvről, az elmúlt alkalommal a maradékról az elmúlt szombaton, most pedig Krisztus testének egysége a 14-es számú hitelv. De azért teljesen nem tartottam meg a szavam, mert most nem egy az egybe fogom a hitelvek feldolgozását átadni nektek, hanem egy kicsit nagyobb hangsúlyt szeretnék majd kifejteni, vagy fektetni a szakadás kérdésének a megvizsgálására, ami nyilván az egységgel komoly összefüggésben van. Tehát először néhány igét szeretnék, sőt ezek között is azokat, amiket maga Jézus mondott az egységgel kapcsolatban. Szokás mondani, és így állítják ezt a Biblia tudósok is, a János evangélium a 14. fejezetétől kezdődik néhány fejezeten keresztül Jézus búcsú beszédei. De én meg vagyok győződve róla, hogy az nem a 14. fejezetben kezdődik, hanem akkortól kezdve kezdődik, amikor elhagyja Júdás az utolsó vacsora termét. Tehát a 13. fejezet 31. versétől kezdődik, amiből most csak a 34-35-et olvasom fel. Ugyanis Jézus készült elhagyni a tanítványait, tudta, hogy most meg fog halni, tudta, hogy majd föltámad, tudta, hogy felmegy a mennybe, de tudta, hogy kétségbe lesznek esve, mert nem értik, amit mond nekik, és nem tudnak felvérteződni. És ezért a legfontosabb információt mondta el. Azt a legfontosabb információt, amit egyébként a Máté 24-ben is elmondott. Hogy miben kell állhatatosaknak maradnunk ahhoz, hogy győzzünk. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Azt hiszem, sokszor gondolkodtunk, beszéltünk erről, nem azért új, hogy szeressétek egymást, mert ezt már Mózes is leírta, és nagyon sokan beszéltek róla. De abból a szempontból új a parancsolat, hogy ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Egység. Ez az alap. Na, nem mondani kell, hogy szeretlek, meg nem állítani kell, hogy én minden adventistát szeretek. Ez kevés. Gyakorlatilag. Élő, eleven élettel. Szeressük egymást. Tudjunk megbocsátani egymásnak. És a többi. Aztán, ha tovább megyünk a kijelentések között, akkor azt látjuk, és itt azt hiszem, hogy élesen elválik az úgynevezett ökumenikus mozgalomtól, vagy minden egészségtelen egység törekvéstől az a fajta egység, amit Isten az igében meghirdet. Mégpedig, amit a 17. versben olvashatunk, a 17. fejezetben, tehát a főpap íma közepén, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Itt most csak zárójelbe jegyzem meg, hiszen nyilván valami azért ülünk itt ebben a teremben, mert mindnyájan mélyen hisszük, hogy ez így van, és nyilván ezen igazság alapján tudjuk csak elképzelni az igazi egységet. De azért szeretném zárójelbe megjegyezni, mert ebben a kérdésben rengeteg támadást kap a hetednapi adventista egyház, rengeteg kifogás éri, különösen a vezető testvéreket, hogy milyen mértékig veszünk részt az ökumenikus mozgalomban, mint egyház. Ellen Goldwhite-ot idézem szabadon, a Nagy Küzdelem című könyvéből. Amikor az egyházak egyesítik tantételeiket, nem együtt imádkoznak lelkészeik, nem együtt ismerik el egymás hitét, egyesítik tantételeiket, akkor készítették el a fenevad képét. Tehát ez egy nagyon fontos lépcső, ismétlem Jézus imájából, ami nekünk nagyon fontos az egységgel kapcsolatban. Szenteld meg őket a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Aztán János 17. fejezetében nagyon sokszor beszél a kívánatos egységről, de én most csak a 20. verstől a 26-ig szeretném idézni. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Érdekes, hogy a nagy szeretet parancsban ugyanezt mondja Jézus. Hogy erről ismeri meg a világ, hogy én küldtelek titeket, ha szeretni fogjátok egymást. Itt pedig nem kisebb és nem kevesebb mércét állít elénk az egységgel kapcsolatban, mint amilyen szeretet kapcsolat van az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. Azért ez nem akármi, nem? Tehát azt mondja itt Jézus, hogy amiképpen te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Itt megint már tudom, hogy említettem előttetek, de zárójelben ismét megjegyzem, a Gecsemáné kertben hatalmas vívódás közben Jézus azt mondta a mennyei atyának, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Itt nem hagy rést az atyának a kérésben. Atyám, akarom. Érzitek a súlyát? Akarom. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Ha itt most találtunk olyan távlati, elérhetetlen célokat, amiket kitűzött Jézus, amit lehetetlen emberileg megvalósítani, figyeljük meg, hogy ebben az imában a mennyei atyát, a mindenható Istent kéri Jézus, hogy ezt az egységet adja meg nekünk. Az a gyanúm, ez annyit jelent, akármennyire összetörjük magunkat, akármennyire lemondunk, akármennyire alázatosak, bármit megteszünk emberileg. Ha Istentől nem kapjuk meg, nincs egység, és nincs szeretet. De nézzük tovább. János 15. fejezetében nem olvasom fel, mindnyájan ismeritek jól a szőlőtől szőlővesző példázatát. Milyen világos, olyan egyszerű és világos kép. Minden egyes szőlő levél, minden egyes szőlő inda és ág és minden szerves kapcsolatban van a tőkével. De két egyforma levelet nem találtok azon a szőlőtövön, nem? Mindegyik különbözik a másiktól. És egészen más a szerepe a levélnek, más a szerepe a szárnak, más a szerepe a kocsnak, mindennek más a szerepe. De mindegyiknek nagyon fontos szerepe van. Tehát ez nagyon lényeges dolog, hogy ha én bennem maradtok, akkor egyek vagytok. Mert bármit kértek, meg fogja adni a mennyei atya. Igen, szabadon hagyja Jézus ezt a kérést, bármit kértek. Kérjük-e naponta imában a mennyei atyát, hogy ezt a millió darabra töredezett adventizmust állítsa egyé? Kérjük-e? Dr. Szigeti Jenő egyik dolgozatából idézek majd néhány gondolatot. Ő írta a 80-as években, hogy az 1950-es években az Amerikai Egyesült Államokban 24 egyházon kívüli adventista egyház létezett. 6000 taggal és 6000 gyülekezettel és 43000 taggal. Azóta ez csak szaporodott. És jelenleg úgy Amerikában, mint Magyarországon, az egyházon belül élő adventisták száma megegyezik az egyházon kívül élő adventisták számával. Ez elég döbbenetes adat. De nézzük tovább az igéket, most amiket Pál apostol írt. Római levél 12. fejezetének 4. 5. versében, tehát a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének 4. 5. versében a következőképpen olvassuk az igét. Mert amiképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Világos, egyértelmű beszéd. Ez többször is alkalmazza Pál apostol is, és az ige is, hogy az egyház, az Isten népe az a test. És ennek a testnek a feje Krisztus. Ez egy alaptétel a Szentírásban. Korintusi első levél 12. fejezetében, amikor tulajdonképpen az egész fejezetet érdemes tanulmányozni ebből a szempontból, de én most csak a 12-től 14. versig szeretném idézni, mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy lélek által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből valóé azért. És ha a fül ezt mondaná, ezt már nem folytatom. Tehát teljesen világos kép ez a test és tagjai kérdés. Kolossé levél 3. fejezetének 10-től 16. versében a következőket olvasom. És felöltözzétek amaz új embert, tehát Kolossé 3:10-16, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen és szkícai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek panasza van valaki ellen, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Egyértelművé teszi Pál apostol, nincsenek illúziói. Itt a bűn világában, és a testvérek sokféleségében, és a megtért emberek megtéretlenségében, igen sok az egyenetlenség. De milyen komoly bátorítás ez, hogy öltözzétek föl, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Mindezek fölébe öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele, és az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, nincs alternatív test. Amikor fellép egy alternatív test, akkor ott a baj. Egy testben. És hálázatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék a ti szíve, bennetek gazdagon, minden békességben, bölcsességben. Tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Efézus levél 4. fejezete. Megint azt kell mondanom, hogy az egész fejezet komoly tanulmányozás tárgya kell, hogy legyen, amikor az egységről gondolkodunk. Ebből is néhány igeverset szeretnék idézni. Efézusi levél 4. fejezetének első 6 verse. Kérlek azért titeket én, kifogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, ismét ezt a kifejezést használja Pál. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. Micsoda hatalmas gondolat, mindegyikről külön órát kellene és lehetne tartani. A lélek, a szent lélek egysége, ugyanaz a szent lélek térítette meg ezt az embert, azt az embert és engem is. A lélek egységében. Figyeljetek meg, 7-szer mondja Pál a következő mondatokban az egységet. Egy a test, egy a lélek, miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten. És mindeneknek atya, aki mindenek felett van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Micsoda hatalmas erőfeszítést tesz Pál. Tudjátok, pontosan tudja Sátán, ha a kereszténységet nem lehetett megfékezni, akkor szét kell szedni darabokra. Azóta is hatalmak ezt teszik. Amikor nem sikerül megsemmisíteni azokat, akiknek ellenérzésük van, akkor azt a tábort szét kell szedni ízekre, és marad a hatalom. És ugyanígy teszi Sátán is. Ízekre szedi. Erre azt mondjuk, ó, hát már több mint 19-20 millióan vagyunk már, hát az elég nagy az. Jó, az emberiség létszámához képest ez a 20 millió csepp a tengerben. És hogyha 20 millión kívül még 20 millió az egyházon kívül van, és azt mondják, hogy adventisták, és az egyház az Babilon, akkor ki előtt lesz hiteles a hármas angyali üzenet? Az üzenet teljes semmivétételé. Az adventisták hiteltelenítése múlik azon, hogy ezt az egységet kiveszi komolyan, és ki nem. De nézzük tovább az igét. Az Efézusi Levél 4. fejezet 11. versétől. És ő adott némelyeket apostolokul. Azokat nem diakonusoknak adta, hanem apostoloknak. És adott némelyeket prófétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket idestova hány a hab, és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveg és ravassága az való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk, abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel egyberakadtatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Hosszú páli mondat, ahogy megszoktuk tőle, de a lényeget értjük. Igen, a Krisztus teljességével ékeskedő kor hátra van. De az nem annyit jelent, hogy ne arra törekedjünk. És ne arra segítsük egymást. Mert Római Levél 6. fejezetének 3.-6. verse olyan világosan beszél itt az ige. Mit mondunk tehát? Ja, bocsánat, a 3. verstől. Avagy nem tudjátok é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? A keresség nem az átadott életet jelenti? És ha valaki átadta az életét, akkor mi akadálya a kerességének? A keresség az Krisztus Jézusba, az ő halálába való megkeresztelkedést jelenti. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az Atyának dicsősége által, aképpen mi is új életben járjunk. Tehát ez így történt, hogy az igazság elhatott a szívünkig, Jézus szeretete letaglózta az önzésünket, és átadtuk az életünket, hogy mi ezután Krisztussal együtt akarunk élni, akkor egymással hogy nem tudunk? Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára föltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Ezt a 14. hitpontból írtam ki ezt a mondatot. A hívők, a közös hit, a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit által válnak a test tagjaivá. A Krisztus halálát és feltámadását jelképező keresség tökéletesen kifejezi ezt a hitet, amely a Krisztus testével való egységről tesz bizonyságot. De ha tovább megyünk, akkor meg kell látnunk az egység ellentétét is. Az igéből, Korintusi első levél, első fejezet, 10. versét olvasom. Tehát első Korintusi levél, első fejezet, 10. versét olvasom. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, de legyetek teljesen egyek, ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményen. Nem egyformaságra hív minket. Mindegyikünk egyen-egyenként az igét kutatja, mindenki a maga szintjén. Lehetnek nem egyforma látások, ezeket tisztázni kell. Lehet, hogy valamit nem ugyanúgy értünk, de az alapok. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, vagy mennyire olvastátok, a Tapasztalatok, Látomások című könyvben van egy olyan látomás, amikor egy emelvényen vannak az advent hívők. És aztán vannak, akik azt mondják, hogy ezzel az emelvénnyel baj van. Leszállnak róla, és elkezdik méricskélni a vázát. És mondják, hogy ki kell cserélni az alkatrészeket. Mások azt mondják, hogy az egész emelvény rossz. És akik fönnmaradnak az emelvényen, azok lesznek a győztesek. És Ellen White ebben a látomásában beazonosítja. Ez az emelvény az öt alappillér. Az öt alappillér, amit a 48-50-es szombat konferenciákon lefektettek. Szombat, Jézus visszajövetele, lélek állapota és a többi. Ez az alap. Ebben egyek vagyunk. De hogy mit, hogyan látunk, mit, hogyan közelítünk meg, az egy más kérdés. Egymás hitéből tanulunk. Egyik ezt látja meg élesebben, a másik azt látja meg. De ez nem lehet ok arra, hogy akkor többet nem állunk szóba egymással, vagy elkülönülünk, elhatárolódunk. Erre kérleli az apostol ezt a gyülekezetet. Mindnyájan egyképen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások. Ne legyenek szakadások. A Galata levélben kénytelen, jóval keményebben fogalmazni az apostol. A Galata levél 5. fejezetében, a 14-15. versben a következőket olvasom. Bocsánat, ez már korábban írja a kemény dolgokat, itt már egy kicsit. Akkor olvasom a 11-től. Én pedig, atyám fiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöltetett a kereszt botránya. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bújtogatnak. Elég kemény megállapítás. Mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Igen, az egységben élő adventista nép minden egyes tagjának szabadsága van, de ez nem ürügy a testnek. Ez a szabadság igenis abban a rendben kell, hogy történjen, amelyik nem sérti a gyülekezet egységét. Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeresd testvéredet, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. Elég súlyos kijelentés, nem? Az előbb, hogy metszetnék ki magukat, most meg, hogy föl ne emészétek egymást. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Igen, az egységnek a legnagyobb ellentéte a szakadás. Ugye kétféle szakadást ismer a Szentírás, illetve hát a történelem, az egyház történelem, az egyik az a hitehagyás, de az más. Tehát az, amikor a hitelvektől eltérnek, és akkor önkéntelenül ebből ki fognak szakadni. A másik pedig a szakadás. Itt legtöbbször, majd ezt fogom taglalni, nem hitelvi különbségből indul ki a dolog. Később azzá válhat, de nem abból indul ki. Az egység nélkülözhetetlen az egyházban. Enélkül az egyház nem tudja elvégezni szent küldetését. Ezt nagyon meg kellene érteni. Az egység nélkülözhetetlen. Egyesek, akik az üzenet lelkes híveinek mutatták magukat, nem tartották Isten ígéjét egyedüli, csalhatatlan útmutatójuknak. Olvasom a Nagy Küzdelem című könyvből. Azt állítva, hogy a lélek vezeti őket, saját érzéseikre, benyomásaikra és elképzeléseikre hagyatkoztak. Olyanok is voltak, akik elvakult buzgóságukban elítéltek mindenkit, aki nem szentesítette eljárásukat. Fanatikus elgondolásaik és cselekedeteik nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokonszemvével, és szégyent hoztak az igazságra. Ez a Beteljesedett proféciák című fejezetben olvasható. És figyeljük meg, hogy ez nem halt ki, ez a fajta stílus. Ez a mai napig megvan. És nagyon szeretném kiemelni, nem találkoztak az advent hívők nagy testületének rokonszemvével. Sátán, hogy gyalázatot hozzon Isten ügyére, megpróbálta elámítani és szélsőségekbe kergetni azokat az embereket, akik hitet tettek az igazság mellett. Követői kapva kaptak minden tévedésen, minden kudarcon, minden szégyenletes cselekedeten, és a lehető legjobban eltúlozva mondogatták ezeket az embereknek, hogy az adventistákat és hitüket gyűlöletessé tegyék. Tudjátok, hogy ezt nem a katolikusok csinálják? Ugye értitek? És nem az államhatalom csinálja? Hanem a magukat adventistáknak mondó emberek. Sátán, ami atyánk fiainak vádolója, ő késztett embereket arra, hogy az Úr népének tévedéseit és hibáit, igen, a hetednapi adventista egyháznak vannak tévedései, vannak hibái. Tehát az Úr népének tévedéseit és hibáit figyeljék és kipellengérezzék, nemes tetteikről pedig hallgassanak. Még ugyanazt hiszi, mint a gyülekezet, csak a szervezet rendjének rávonatkozó részét nem fogadja el. Lehet, hogy fennen hangoztatja azt is, hogy a generálkonferencia és a divízió tekintélyét elfogadja, csak a sorsával, helyzetével kapcsolatos intézkedésekkel nem tudja magát azonosítani. Független kíván lenni a szervezettől, miközben a hitelvi hűségre hivatkozik. Azt vallja, hogy a túlzott függés a számára kellemetlen szervezettől és lelki életet, szervezettől a lelki életet hátrányosan befolyásolja. Tehát a túlzott függés a szervezettől a lelki élet kárát vallja. Ez a Szigeti Jenő dolgozatából emeltem ki. Ellen White az első kötetben ezt írja, Sátán nagyon jól tudja, hogy csak a rendet és az egységes eljárást kísérheti eredmény. Ő igen pontosan tudja, hogy mindaz, ami a mennyei összeköttetésben áll, mennyel összeköttetésben áll, teljes összhangban van. az ő jól kieszelt terve az, hogy Krisztus nevének vallóit lehetőleg minél jobban eltérítse a menny előírásaitól. Ezért csalja meg azt a népet is, amely Isten nevéről nevezi magát, és elhiteti vele, hogy a rend és a fegyelem akadályozói a lelki életnek. Ezek a megcsalt lelkek erénynek tekintik a szabadsággal való dicsekvést, azt, hogy függetlenül gondolkoznak és cselekszenek. Semmi olyasmit nem akarnak ezek elfogadni, ami emberektől származik. Ők függetlenek az emberektől. Az Úr megmutatta nekem, hogy Sátán egyik különleges munkáját az képezi, hogy az emberekkel elhitesse, miszerint Isten akarata szerint járnak el, ha minden testvéri közösségtől függetlenül a saját útjaikat választják. Első kötet 649-650. Oldalon található. Itt tudom ajánlani, ha valakinek megvan, régen a BIK kiadásában ki lett adva a bizonságtétel a lelkészeknek, ott a vége felé a 190 valányodik oldalán Sátán tőrei. Ez a cím ennek a bizonságtételnek, egy másfél oldalas írás, ott még döbbenetesebb és még részletesebb adatokat közöl erről Ellen White, ahol azzal kezdi, hogy Sátán az angyalaival megtanácskozza azokat az egyházakat, akik elbuktak, hagyjuk békén. Azzal nem kell foglalkozni. A szombattartókat, na őket, és elmondja, hogy milyen pontokon szedjük szét. A szakadár mozgalmak jellemzői. Figyeljük meg, hogy mit mond Szigeti Jenő dolgozatáról van szó, hogy milyen törvényszerűségek jellemzik a szakadár mozgalmakat. Először is, a szakadár mozgalmak kezdetben nem a hitelveket bírálják, hanem a vezetést. Méghozzá azon az alapon, hogy a vezetők nem élik, nem tanítják a hitelveket úgy, ahogyan kellene. Tehát innen indul az egész. Aztán, minden szakadár mozgalom előbb a szervezeti renddel kerül szembe, csak ami után elhatárolódott a közösségtől, utána nyúl hozzá a hitelvekhez. Harmadik, minden szakadár mozgalomnak van egy jelszava, egy kiragadott részigazság, amit abszolutizálni akar. Benne mindig a hívői élet belső arányai tolódnak el a legfontosabbaktól a lényegtelenebbek felé. Az üdvösség feltételének mindig egy kiragadott hitigasságot tart, aminek látványos képviselése mögé el lehet rejteni az alapvető emberi gyarlóságot. Mindig nagyobb szentség elérésének ígéretével toborozza híveit. Minden szakadár mozgalom népszerű. Egyrészt azért, mert népszerűségre törekszik. Másrészt pedig azért, mivel emberek ki nem mondott elégedetlenségét fogalmazza meg olyan módon, hogy a hiba nem bennük van, hanem mindig a másikban, vagy történetesen az egyházban. Mások bűnében látja a megszentelődés legnagyobb akadályát. Ezért a gyülekezeten belül egy kis csoport szervezésére törekszik, akik mint szentek szembe kerülnek a gyülekezet egészével. A divízióra és a generálkonferenciára hivatkoznak, de soha nem követik azokat az útmutatásokat, amelyeket ezek adnak. Szeretné bírói testületnek tekinteni ezeket a szervezeteket, melynek szerintük az lenne a legfontosabb dolga, hogy elítélje azt az egyház vezetést, amely szembefordul az ő törekvéseikkel. 9. Minden általuk adott reformjavaslat lényegében arról ismerhető fel, hogy szűkíteni akarja a hármas angyali üzenet befolyás körét. Számukra minden világi, ami nyitott. Ezek a mozgalmaknak az eszkatológiája nem reménységhirdetés minden embernek, hanem az a reménységük, hogy mindenki, aki másképpen gondolkodnak, mint ők, nagyon hamar elpusztulnak. Tudom, ez egy kicsit kemény mondat. De én 20 évig voltam egy olyan szervezetnek a lelkésze, aki sok jót nem mondott a hetednapi adventista egyházról. Ezért érzem kötelességemnek, hogy ezeket a szempontokat elétek tárjam. Az egység védelmében mit tehetünk? A lehetetlen lehetségessége. Ezt már közbeszúrtam nektek. Hogy amikor a Szentírás, maga Jézus, az ő és az Atya kapcsolatához hasonlítja a mi kapcsolatunkat, és ezt a kívánatos egységet. És erre azt kell mondanunk, ha őszinték vagyunk, hát ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Egy darabig, de nem is kell, köszönöm Mika a segítséget, nem jöttem volna rá magamtól. Csak Krisztusban. Csak Krisztusban. Nem mondjuk már, hogy Krisztusnak nincs olyan tehetsége. Igen, nekem kell kimondani a döntés, hogy igen, megbocsátok. Nekem kell kimondani. Nekem kell kimondani a döntést, hogy igen, nem a másikban keresem a hibát, hanem magamban. Egység a keresztnél. Mondjátok, akkora feszültség volt. Majdnem szétszakadt az egyház már az induláskor. Zsidó keresztények, pogány keresztények. Tudjátok, megvolt a zsinat, hoztak egy határozatot, pár hónap múlva már semmibe vették. És tovább mélyült a feszültség. És Efézusiaknak mit ír Pál apostol? A kereszt lebontotta a válaszfalat. Létezhet olyan válaszfal, létezhet az egység útjában egy olyan akadály, amit a kereszt komolyan vétele ne tudna semmivé tenni. Tudom, persze hozzá kell tennünk, mint amit Pál is hozzáteszi a római levélben. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll. De akkor is a lehetetlen lehetségessége igenis lehetséges. Embereknél ez lehetetlen, mondta a gazdag ifjúnál Jézus, de az Istennel minden lehetséges. És az egység a keresztnél szintén megoldás lehet. És ha tovább megyünk az egységhez vezető lépésekben, akkor rögtön itt van a család. Olyan jó, mikor kívülállóktól ezt halljuk. Hogy csináljátok ti ezt? Hogy a ti gyülekezetetekben épp családok vannak? Hogy nálatok nincsen válás? Hogy a gyermekeitek engedelmeskednek? Hogy a szülők nem zsarnokoskodnak, hanem szeretettel veszik körül a gyermekeiket. Hogy a házastársak között soha egy hangos szó el nem hangzik. Vagy ha mégis, azonnal bocsánat, hogy csináljátok ti ezt? Hallottatok már ilyen véleményt? Én sajnos lehet, hogy süket vagyok. Pedig valahol kívánatos lenne. Egység a családban. Akkor egység lesz a gyülekezetben. Törekedjünk az egységre. Na ne úgy, hogy az erősebb egyéniség elnyomja a gyengébet. Hogy asszony ne szóljon a gyülekezetbe, de otthon se. Egység a családban. Törekedjünk az egységre. Igenis, hárítsunk el mindent. Ez a mi személyes döntésünktől függ. Működjünk együtt a közös cél érdekében. Győrben holnap megyünk majd ki, a tópartra meghirdettük plakáton, kíváncsi vagyok, nem tudom mi lesz. A 8 állomásnak le lesz rakva a rollapja, úgy látom, hogy esőt nem kapunk, szelet ígérnek, az se lesz jó nekünk, nem baj, valahogy lesz. Olyan jó dolog, mikor a gyülekezet elindul. És én megmondom őszintén, hogy féltem ettől a kocsitól, hogy most bevállaljuk, emlékeztek bizottságban, hogy merjük, ne merjük. Elindult. Ez a kocsi elindult. Igaz, hogy ma csak július 28-án érkezik ide, de elindult. És ha ebben részt vesztek, ha valaki nem tud aktívan részt venni, tud imádkozni, és akár oda tud jönni, és ott lenni, és tudjátok, ez a gyülekezet megújulását jelenti, és az egységét fogja jelenteni, amikor együtt imádkozunk, együtt csináljuk. Az átfogó távlat kialakítása. Értem ez alatt? Nem létezik a világon még egy ilyen egyház, amelyiknek Az egész világon egységes és egyetlen Biblia tanulmánya van, amit lefordítanak illető nyelvekre. És ez már egy 4-5 éves adat, amikor azt hallottam Krisztináéktól, hogy 18 millió az adventisták száma, és ehhez képest a szombatiskolai osztályok száma, tehát a jegyzett Biblia tanulmány osztályok száma 25 millió a taglétszám. Tehát sokkal többen tanulmányozzák ezt az írást, mint ahányan tagok az egyházban. Tehát ez nem akármi. Tehát mi tudjunk ezeket a missziófilmeket. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele. Nekem mindig komoly feddést jelent a saját jóléti társadalomban élő életemnek, de ugyanakkor olyan le, hát ez a mai is, hát micsoda fantasztikus, nem? Meg most, mikor beállítottam ezt a DVD lejátszót, és megnézegettem egy párat, és ott van egy asszony, lehet, hogy azt már láttátok, akinek szüléskor rossz vért adtak, és mind a két lábát elveszítette, hát szívfacsaró. És hány embert hozott a gyülekezetbe, és hogy jutott el? Szóval, és milyen körülmények között emberek viszik az evangéliumot, és akkor egy embert ment meg ott Grúziában például. Meg. Tehát ez kell, tehát legyen rálátásunk, egy kicsit legyen más a véleményünk a migránsokról, mint a nagy átlagnak. Nem akarok politizálni, csak arra kérlek benne, egy picit legyen más. Mert ő is ember. Vajon mi történne, ha naponta megpróbálnánk egyesíteni szívünket a keresztény szeretet kötelékében? Egymástól való elkülönülésünk Krisztustól való elkülönülést jelent. Pedig mindegyik elkülönülő azt mondja, hogy neki Krisztussal nagyon, meg az ő csoportjának nagyon. De azért valahol mégiscsak. Össze kell tartanunk. Ó, amikor, mintha Isten és angyalok jelenlétében lettem volna, milyen sokszor hallottam így szólani az angyal hangját. Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze! Ne engedjétek, hogy Sátán a testvérek közé vesse pokoli árnyékát. Tartsatok össze! Az egységben van az erő. Szemelvények második kötet, 47. fejezet, felkészülés a végső válságra. Én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor az ige olyan világosan egységről beszél, és az ige olyan világosan a Krisztusban való keresztségről beszél, mindegyikünk egyen-egyenként, akár a családján belül, akár a gyülekezeten belül van törésvonal, hozza rendbe a maga részéről. Tegyen meg mindent az igazi egységért. Megváltónkért kérem ezt tőletek. Amen.
Most énekeljük el együtt az 500-as éneket.
Ja? Bocsánat.
Áldott reménység lángol szívünkben, remény az Úr adventjében. Ő adta nékünk e csodás hitet, bízzunk ő ígéretében. Hiszük az idő itt van, eljön Krisztus országa, hírd az ember, ébredj föl, halleluja, Krisztus jött. Áldott reménység, lángol szív. szívünkben szeretete ég. Nemzetek, nyelvek hallják hívását, várják nagy szabadítását. Népe áldja Krisztusát, énekel a nagy világ, zengi lenn és zengi fönt. Halleluja, Krisztus jön! Áldott reménység, hit és szeretet, egységben tartja népünket.
Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük neked, hogy te hívtál bennünket szent hívással. És nagyon köszönjük Jézus tanácsát, elvárását, kérlelését, amikor azt mondta, hogy szeressük egymást, mert akkor erről ismeri meg a világ, hogy te küldtél minket. És köszönjük, hogy te olyan türelmes vagy hozzánk, hiszen mi ezért a szeretetért, ezért az egységért sokszor nemhogy nem tettünk sokat meg, de éppen ellene dolgoztunk, amikor engedtük szabadjára önérzetünket, sértődésünket, vagy másképp látásunkat. Segíts, hogy ezeket a törvényszerűségeket megértve sokkal jobban vigyázzunk a veled való kapcsolatra. Sokkal mélyebbé, őszintébbé tegyük azt, és amikor te feddesz, tanácsolsz bennünket éppen ebben a kérdésben, akkor ne engedjük el a fülünk mellett. Te munkád, Istenünk, a lehetetlent, hogy a most még szemben álló felek, adventista testvérek is, bár csak megértenék az idők jeleit, nincs idő a különállásra. Az együtt való hiteles fellépésnek jött el az ideje. Hozd el az egységet. Te építsd ki a te saját testedet, Istenünk, a te népedet. Hiszen oly sok ártatlan ember él tudatlanságban körülöttünk. Ítéletékre megidézett férfiak és nők járnak az utcán, akik előtt nem vagyunk egészen hitelesek. Istenünk, fordítsd meg ezt a folyamatot, add, hogy bárcsak minél többen lelkesedéssel tudnák várni, bármilyen próbatétel is jön az ő életükben, Jézusunk dicsőséges második eljövetelét. Amen.
Most befejezésül énekeljük el a 335-ös ének első verszakát.
Maradjon vélünk most az Úr, áldását adva rád, elhagyván áldott szent helyét, áradjon béke rád.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.